Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit. Nos, meg Gyulával Svájcba utazunk, pontosabban Zermattba, méghozzá vonattal az Óriáshegyek vidékére. Ide nem csak síelni megyünk, hanem kirándulni és pihenni, és az a lényeg, hogy vonattal utazni. Ide mindenképpen érdemes, ugye?
Igen, hát Svájcba eleve érdemes vonatozni, mert az a közhely, hogy a svájci vonatok azok óraműpontosságra indulnak, az tényleg igaz. Tehát így ki van írva, hogy 16 óra 23 perc, akkor 22:59-kor, amíg föllépsz, akkor föl tudsz, de már utána már elindul a vonat. És úgy is érkezik, az átszállásoknál ki van írva, hogy 6 perc átszállási időd van, akkor tényleg 6 perced van, nem 5, nem 7, hanem 6 perc. Általában itt a hegyek között, és ugye egész Svájc hegyek között egy különleges élmény csak maga a vonatozás, mert általában a vonatoknak ilyen óriási nagy üvegablaka van, és gyakorlatilag a fejed fölött is látod a kilátást, és hát tavak, vízesések mellett között megy ez a vonat, bármerre jár szinte egész Svájcban. Ugye az egyik leghíresebb látványosság maga, vagy különlegesség az a Glacier Express, az a Gletscher Express, ami tulajdonképpen átszeli egész Svájcot, és a egyik végállomása ugye Zermatt. És ugye Zermattról fogunk ma beszélni, illetve a Matterhornról, ami gyakorlatilag az egyik legismertebb csúcsa Svájcnak, és amikor ilyen, akár a laptopon ilyen háttérképek jönnek, akkor ott ez a csúcs, ez a Zermatt, ez általában megjelenik, tehát ez egy annyira ikonikus hegye Svájcnak, hogy az mindenhol látható, mindenki ismeri, legalábbis a képét mindenki ismeri. Ugye ide Zermattba érdemes eljutni, ami egy gyakorlatilag egy zsákutca, tehát ha vonattal megyünk, akkor ez egy végállomás mindenképpen, ez egy völgybe van. A folyó völgyben megy végig egyébként a vonat már, ahogy megérkezünk. Én egyébként Zürichből mentem két átszállással, és hát mindenhol pontosak voltak ugye a vonatok, és ami még nagyon érdekes volt ennél a túránál, hogy ez tavaly volt ez a túra, tavaly téli síszezonban, ami azért volt érdekes, mert nem volt. Tehát ugye téli síszezon az szinte nem volt, tehát Ausztria, ha emlékszünk rá, le volt zárva, Franciaországban nem lehetett síelni, olasz pályák le voltak zárva, Szlovákiában se lehetett síelni, és egyedül Svájcban lehetett síelni bizonyos korlátozásokkal, de tökéletesen. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes síkaland volt. Ugye elrepültem Zürichbe, onnan elvonatoztam, mondom, két átszállással Zermattba, és beértem a sí, ez egy síváros. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy völgyben tele van salékkal, tele van kis faházakkal, tele van szállodákkal, és millió kis apró üzlet, és gyakorlatilag olyan élet volt, mint hogyha normál síszezon lenne. Annyi volt az eltérés, hogy amikor a szállodába bement az ember beltérbe, akkor fel kellett venni egy maszkot, ugye, és a vacsoránál annyi volt még, hogy a svéd asztal az ki volt tálalva, de ilyen gumikesztyűt kellett felvenni, és azzal kellett szedni az ételeket, de amúgy más korlátozás nem volt, a sílifteken kellett elvileg az átsílifteken megint csak maszkot venni, tehát az embernek a nyakába lógott a maszk, síját fölhúzta, fölült a felvonóra, utána leszette, és ennyi volt a korlátozás. Mikor raktam ki a social médiába képeket, akkor többen oda kommentelték, hogy ez még tavalyi kép, mert hogy mindenki itthon ült, de ez akkor idei kép volt, és hát az, hogy sieltem, az egy dolog, de hogy a világ egyik legszebb helyén sieltem, mert tényleg a Zermatti, a Matterhorni sírégió az az egyik legszebb síterep a világon. Már eleve Zermatt, ugye, ami a völgyben található, és megérkezik az ember, az már egy elképesztően hangulatos hely. Nagyon érdekes, mert a városka az 1600 méter magasan fekszik. Tehát, hogy eleve, mikor a völgybe vagyunk, akkor 1600 méteren vagyunk fönt, tehát a vonat már felhoz 1600 méterre. Ez úgy semmit nem mondott nekem első ránézésre. Az volt furcsa, hogy éjszaka többször felébredtem arra, hogy iszonyatosan fáj a fejem. És reggel találkoztam a helyi vendéglátónkkal, és mentünk fel a sífelvonon, és így mondtam neki, kérdezték, hogy aludtam, mondtam, hogy jól aludtam volna, csak többször felébredtem, hogy fáj a fejem, és mondták, hogy hát szoktál 1600 méteren aludni? És mondtam, hogy hát annyira nem, na hát akkor azért fájt a fejed, mert most megszokod, és már holnapra nem fog, és így is volt. Szóval az ember erre készüljön, hogy amikor lent
egy
van...
Egy kicsit aklimatizálódni kell.
Máskor mondjuk elmegyünk Muróba síelni, ott 1800 méter a csúcs. Itt meg 1600-ról indulsz, és itt akár 3000 méterre is föl tudsz menni, sőt, 4000 méter környékére föl tudsz menni, ugye a Klein Matterhornra, és onnan csúszol le. Azért ez egy egész más élmény, emiatt a síterep a szóbiztos, gleccseren síelhetsz, és egész más ilyen magasságban síelni.
Jó, most síelésről beszélünk, de egy picit arról is elcsúszott, hogy azért minden évszakban nagyon szép ez a vidék. Most jön a síelési szezon, érdemes
hát ugye maga a Matterhorn és az egész régió az egy túra hegymászó és síparadicsom. Ez a hegy már önmagában ugye 4478 méter magas, és ugye egy ikonikus hegy. Csak az elmúlt 150 évben közel 500 ember veszett oda, aki fel akart mászni rá. Ez most nem a reklám helye, tehát nem biztos, hogy itt kell kezdeni a hegymászást. Viszont rengeteg túraútvonal van, akár a Zermattból, a városból is számos túraútvonal indul, vagy úgy is föl lehet menni, hogy fölmegyünk a Gornergrátra, ami a 3068 méteren levő egy ilyen állomás tulajdonképpen. Ide egy ilyen piros kisvasúttal lehet fölmenni, ez egész nyáron üzemel egyébként, és ezzel a kisvasúttal végigmegyünk Zermatt fölött, már önmagában a kilátás Zermattra, a falu, hát nevezzük falunak, a síparadicsomra szenzációs, és akkor fölvisz gyakorlatilag, mondom, 1600-ról 3068 méterre egy ilyen kis erdei út van, ahol megy a vasút, itt megáll, és itt van egy kilátó, innen van egy ilyen csillagvizsgálószerű épület, van egy háromcsillagos szálloda, ami nyitva van nyáron is, és ennek a teraszáról kiváló fényképeket lehet készíteni az egész síterepre, illetve az egész hegyvidékre. Szembe pedig ott van velünk a Matterhorn, tehát ugye ez az ikonikus hegy. A másik, amit szerintem mindenkinek, aki imád hegyet mászni, érdemes kipróbálni, az a Klein Matterhorn. A Klein Matterhorn az a kis Matterhorn, amire fel lehet menni egy felvonóval. Ez egyébként egy ilyen dizájnos felvonó, ezt a Pininfarina, az olasz formatervező, aki autókat szokott tervezni, ő tervezte, vagy hát az ő irodája tervezte, és ezzel a gyönyörű szép felvonóval fel tudunk menni majdnem 4000 méter magasra, ugye 3833 méterre. Itt fönt van egy gletszer, ugye hát a gletszerbe érkezünk be gyakorlatilag, van benne egy lift, és van benne egy gletszer barlang, tehát gyakorlatilag egy jégbarlang. Magában gletszerbe csináltak egy barlangot, az egy szenzációs program, és oda nyáron is lehet menni.
Igen, ez télen nyáron látogatható? Igen. Tehát itt ugyanaz.
Igen, és itt megfagysz nyáron, télen se.
Hát érdemes hát felöltözni.
Vagy, tehát akkor nem olyan vészes, de azért hideg van.
Nyáron készülni kell arra, hogy azért
különböző termek vannak benne. Jó nagy, tehát egy órát simán el lehet benne sétálgatni. Hihetetlen érzés, hogy benne vagy egy élő gletszernek a belsejében. Különböző jégszobrok vannak, nagyon szépen megvilágítva, egy óriási élmény. És akkor a hegymászásra visszatérve, ahogy fölvisz ez a felvonó, elmész tulajdonképpen egy másik hegy mellett, aminek a teteje az ilyen porcukor az egész, tehát ilyen fehér cukorsüveghegy. Ez 4164 méter, ez a Breithorn Gletscher. Ebből a felvonóból kiválóan rá lehet látni, és azt is lehet látni, hogy ez egy óriási széles fennsík, és mikor én ott fönn voltam, hangsúlyozom, télen, akkor láttam a havon picike kis embereket, ahogy mennek fölfele. Uh-huh. Tehát szerveznek olyan túrákat, és mondták a helyek, hogy nyáron is, hogy erre a gletszerre gyalog fel lehet sétálni.
Ezek azok a hótalpas túrák?
Igen, hát ez nem hótalpas, nem. Ez rendes, ilyen cipőbe kell menni, tehát azért ez annál kicsit biztonságosabban kell menni. Tehát a hótalpas túrák azok inkább sík terepen vannak, nem, ez rendes bakancsos túra, de ugye azt mondják, hogy ez a legkönnyebben elérhető 4000 feletti csúcs, mert ugye ide 3800-ra fölmész felvonóval, és csak azt a pár száz méter szintkülönbséget kell fölmenni, viszont ez a pár száz méter szintkülönbség a gletszeren, hóba, és avval a látvánnyal az valami elképesztően szép. Ha ide valaki fölmegy, akkor ugye mondtam ezt, hogy a gletszer gyomrában van. A gletszer tetején van egy kilátó, ahonnan körbe lehet nézni, és ahonnan tiszta időben gyakorlatilag az egész Alpokat, a francia Alpokat, a svájci Alpokat, az olasz oldalt lehet látni. Ez a síterep, ez a legnagyobb síterep Svájcban, ez 322 kilométer pályát jelent. Ennek egy része az olasz oldalon van. Tehát itt gyakorlatilag útlevél nélkül lehet ide-oda csúszkálni. Fölérsz egy csúcsra, és akkor kijönnél, hogyha jobbra mész Svájc, és ez a pálya vár rád. Ezek a felvonók fekete, piros, és így tovább. A balra mész, akkor pedig Olaszország és az olasz pálya rendszeresen. Gondoljunk bele, milyen jó, hogy délelőtt egy kicsit lemegyek az olasz oldalra, iszom egy grappát. Na jó, ne ígyunk síelés közben, de azért picit iszom. Eszem egy pizzát, egy kis olasz kaját, este meg a svájci oldalon lakom, és svájci ételeket, egy kis fondüt fogok enni, vagy egy kis svájci röszlit, ami tetszik. Tehát, hogy két országba tudunk síelni egy síbérlettel.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy ilyenkor mit praktikus venni? Van egy síbérlet, ami az egész régiót lefedi, és bárhova mehetünk?
Így van, hát többféle síbérlet van, van, ami csak a svájci oldalra szól, és van az egész sípálya rendszerre. És ami különleges még talán ebben a sípályában az, hogyha ide fölmegy az ember a Matterhornhoz, a Klein Matterhornhoz, mondom, 4000 méter alatt vagyunk, tehát pár száz méterrel. Tehát itt már azért, hogyha gyalogol fölfele az ember, akkor megérzi, tehát elkezd lihegni. Tehát azért itt már kevesebb az oxigén, de fantasztikus. Lefele csúszásnál egyáltalán nem érezni. És ami még érdekes, ahogy mondtam, gleccseren vagyunk, és ahogy elindultam lefele, balra egy oldalba ilyen jégképződmények, olyan, mint kis jéghegyek vannak. Tehát, mint amikor Alaszkában jártam, vannak nagy jéghegyek, meg jégformák. Itt a sípálya mellett vannak, pár száz méteret el lehet oda sétálni, lehet fényképezkedni vele, órákat el lehet tölteni azzal, csak hogy azt így úgy amúgy fotózzuk, nézegetjük, mert azért ilyet nem látunk. Tehát a sípályák 80%-án nem látsz ilyen jégképződményeket, és akkor, amikor már kiélted magad is az összes képet, már megcsináltad erről, akkor le tudsz síelni, úgyhogy van egy 21 kilométeres pálya, tehát innen, hogyha elindulsz lefelé, akkor egybe tudsz 21 kilométert síelni. Ebben van főleg piros, egy-két kék, de azt hiszem még feketét is tudsz választani, fekete szakaszt is, és hát azt hiszem 2400 méter színkülönbséget tudsz lesíelni. Ezt az utolsó délután megcsináltam, ez volt a zárás, hát ez egy óriási nagy élmény. Az ember elindul a jéghegyektől, a csúcsról, 4000 méterről, majdnem 4000 méterről, és akkor legy 2400 szintkülönbséget, tehát 2,5 kilométert függőlegesen, ha azt vesszük, az egy óriási nagy élmény.
Hát itt most abszolút sí élményekhez adunk tippeket, de te nagyon sok helyen síeltél máshol. Mi az igazán nagy különbség a svájci síelési lehetőségek, szolgáltatások, illetve a más sípályák között? Tehát mi az, amire azt mondod, hogy aki síelni akar, az menjen Svájcba?
Nem feltétlenül Svájcot venném így külön, hiszen Ausztriában is nagyon klasszak a pályák, Franciaországban megint más. Minden országnak megvan a maga jellegzetessége. Svájcban az a jellegzetesség, hogy svájci az étterem, ahol megállsz, svájci az egész. Igazából ami még nagyon-nagyon különleges az, hogy milyen magasan síelsz. Tehát, hogy itt pont ezen a részen talán a legmagasabb, ahonnan le tudsz csúszni, vagy mindenképpen az egyik legmagasabb. Tehát annyira fönt vagy, és annyira alattad van az Alpok, hogy maga az a látvány, ami fantasztikus. A másik az, hogy van például egy másik oldalán a sípály rendszernek egy ilyen svájci kis falu, egy ilyen mini falu, ahol van egy pár ilyen faház, azt szerintem bérbe is lehet venni, és ott van olyan kis helyi étterem, ahol tényleg a helyi sajtból készül minden, és ilyen helyi svájci ételeket, italokat lehet kipróbálni. Nyilván a gasztronómia, egy hütte, az mindenhol más, más Svájcban, más Franciaországban, más Ausztriában, és más itt a Zermatton is. Azt érdemes mindenhol kipróbálni. Aztán például itt van a Kumme, az a világ legmodernebb sí felvonó rendszere, ez egy rendszer, egy síliftje. Ez egy teljesen automata rendszer. Az ember oda megy, egy 10 személyes felvonó, egy jó nagy ilyen kabinos lift, oda megy, és nincs senki. Tehát, hogy sehol sem, nem látsz
abszolút
embert.
Abszolút önvezető.
De úgy, hogy nincs senki, aki azt ellenőrzi. Tehát odamész, és beállsz a sorba, nincs is sor egyébként, főleg most ebben az időszakban, amikor én voltam, akkor alig voltak. Odamész, leolvassa ugye a jegyedet az automata, beenged, ugye a beengedőkapu, és akkor jönnek a síliftek, automatán kinyílik, becsukódik, és máshol ugyanígy működik, de látsz egy kis fülkét, ahol ott vannak az emberek, és akkor látod, hogyha baj van, akkor beszorul a síliftbe a síléced, vagy te, a botod, vagy bármi, akkor megáll a rendszer, látod, hogy az ember leállítja, csipog valami, újraindítják, várnak, akár segítenek. Itt nincs ember, de sehol. Tehát, hogyha baj van, akkor sincs, akkor is nem tudom hány kamerával, meg szenzorokkal ellenőrzik az egészet, és hogyha elakadás van, tehát mondjuk kimarad a síbotod, és leáll emiatt a rendszer, amúgy nem áll, kinyílik az ajtó, visszarakod, de ha mégis leáll valamiért a rendszer, akkor egy távol ilyen irányító központból valaki valahol újraindítja az egészet, de te nem látsz semmit. Tehát nagyon futurisztikus.
De ettől biztonságos hát, még.
Igen, ettől
úgy érezted?
Persze, abszolút. Abszolút. És hát ami még különleges volt, hogy ahogy felér az ember ezzel a piros kisvasúttal a Gornelgrátra, onnan nem messze, ha lecsúszik, van egy iglu falu. Az iglu falut úgy kell elképzelni, hogy jégből épített, kunyhószerű, ugye ilyen félkörlakú iglu kis házak vannak.
És ezek igazi jégtéglákból? Jég.
Nem jégtéglákból, jégből van összefagyasztva, és ezekben meg lehet szállni. Tehát a Covid idején be volt zárva persze, már hogy meg tudtuk nézni, csak aludni nem engedtek, Van hozzá egy kis bár, egy kis iglubár, ahol tudsz sört inni, vagy bármit, forró teját, stb. De normál időszakban, és most már ugye hál' Isten ez így úgy néz ki, reméljük, lekopogom, hogy ez lesz, ott meg tudsz szállni.
Csak ez fűtés ilyen, nincs, nem?
Az nincs. Van viszont 5 millió csillag fölötted, van csönd, van sötétség, és hát adnak hozzá olyan pokrócot, meg olyan takarót, meg olyan dolgokat, meg eleve itt nem egy szál pizsamába fogsz aludni valószínűleg, de egy olyan élmény, ami igazi friss alpesi levegő az, amit fogsz egy ilyen helyen kapni. Még nem próbáltam, ez még bakancslistás, hogy egy ilyet kipróbáljak, hogy így fönt mondjuk 3000, mit tudom én, 200 méteren egy ilyen iglóba lakni.
Hát azért abban hány aludni. Fok van? Tehát,
ez pluszok vannak, azt mondják. Tehát egy plusz egy pár
hát igen,
fok
igen, 10 fok körül is
annyi
már,
nincs,
úgy azért kellene.
Annyi nincs. 10 fok nincs.
Na, de hát 10 fokban aludni sem olyan kellemes.
Azért mondtam, hogy még bakancslistás, de nem tudom, majd még meglátjuk.
Hát a viszkiben nem kell jég, az biztos.
Nem, az biztos. Tehát itt viszont az kell sok.
Beszéljünk még egy kicsit a gasztronómiáról, illetve a szállásokról, a szálláshelyekről.
Igen, meg egyáltalán Zermattról nem beszéltünk.
Igen.
Zermatt maga egy olyan kisváros, ami, hát ez nagyon svájci. Ezzel azt értem, hogy...
És
nagyon,
itt nincsenek autók,
és
nem?
Itt nincsenek autók, megérkezel, és gyakorlatilag kint tudsz leparkolni, és onnan bevisznek vagy ilyen elektromos autóval. Ilyen,
a kint az mit jelent?
És, hát a város szélén van egy nagy parkoló. És
ott kell hagyni az autót.
Ott kell hagyni az autót, és akkor ilyen elektromos kis buszokkal, kis csomagszállítókkal, vagy lovaskocsival, de most már azért alapvetően inkább ilyen elektromos kis buszokkal visznek a szállodáig. És mivel a Zermatt nem túl nagy, lehet sétálgatni. Van ilyen lovaskocsi, van ilyen kis vasút, ez is elektromos, és egy igazi svájci, ez alatt azt értem, hogy rengeteg kis svájci szuvenírbolt van, ahol millióféle svájci bicskát vehetsz, megkóstolhatod a Toblerone-t, meg az összes svájci csoki gyárnak, Lindtnek külön gyönyörű, szép nagy épülete van, és ott az összes féle csokit megkóstolhatod, és nagyon elegáns, tehát egymás mellett vannak a legdrágább svájci óra üzletek, tehát valaki végsétál a főutcán, akkor már a szemével elköl több millió eurót, mert olyan kirakatok és olyan üzletek vannak, a legelegánsabb sí felszereléseket, legújabb trendi sí felszereléseket meg lehet venni, ahhoz a legmodernebb, legújabb, legtrendibb kabátokat, és ahogy mondtam, a legdrágább svájci órákat, ékszereket. Tehát, hogy nem egy átlagos síterep, ahol csak éttermek és szállodák vannak, hanem egy ilyen picit olyan, mint a budapesti Fashion Street-en mennénk, de ez egy sí központnak a középpontjában. És akkor a városnak a két végéből lehet tulajdonképpen eljutni a sí területre. Az egyik végén ott oda lejön az egyik felvonó, a másik végén megvan ez a Gornengrát vonat, amiről beszéltem, az ott van egyébként. Tehát az ember megérkezik, ugye én vonattal érkeztem a pályaudvarra, pályaudvarról kijön az ember, és átsétál az úton, a főutcán, és ott van a kisvasút állomás, és már tud is fölmenni a pályára. A szállodák pedig, ugye az is nagyon érdekes volt, a Covid alatt, ugye, hogy ez hogy működtek a szállodák. Hivatalosan be voltak zárva az éttermek ott is. De amikor végigmentem az első este a főutcán, akkor nem értettem, hogy minden bárba, minden kocsmába, meg minden szállodába tele voltak az éttermek. És így nem értettem, hogy ez most hogy van, hogy hát most nem arról volt szó, hogy zárva van minden, és akkor kiderült, hogy minden egyes kocsma vagy étterem az egy szállodához tartozik. És persze azoknak az éttermébe, ami mész az utcáról, ha nem fognak kidobni, de az a szálloda nyitva volt, és a szálloda étterem nyitva lehetett, tehát nagyon ügyesen meg volt ez csinálva. És amit azóta se értek, hogy én kérdeztem ott a helyeket, hogy is hát milyen magasak a számok, meg mennyi az esetszám, és sokkal alacsonyabb volt, mint bárhol Európában, úgyhogy nyitva voltak. Sieltek, volt mindenki maszk, ez is túlzás, de nagyjából mindenki volt maszk a beltérbe, kint az utcán meg mindenki sétált, és teljesen normális hangulat volt.
Hát a jó levegő, meg a mínusz fokok biztosan.
Igen.
A vírusokat előzték. Annyit még beszélhetnénk Svájcról, hogy ugye a szállásokat én még mindig forszíroznám, hogy itt azért nem ilyen óriás hotelekkel kell számolnunk, ugye?
Zermattban van nagy szálloda, ugye van a központban, a főtéren egy óriási nagy, ezek ilyen tradicionális, több száz éves nagy épületek, és vannak kisebb fa épületek. Ugye itt Zermattban, illetve a völgyben, kicsit arrébb Szászfébe jellemzők ezek a régi faházak, ezek a régi tönkfaházak, amik a eredeti ilyen svájci stílusban épültek. Leginkább Szászfébe lehet ezt látni, az egy másik völgy. Zermattból át lehet vonatozni egy olyan másfél órás utazás, csak azért, mert meg kell kerülni egyébként, sokkal közelebb lenne, de körbe kell menni. És itt is vannak ilyen kis faházak, ezek ugye a chalék franciául, és ezeket lehet bérelni. Ez nagyon népszerű. Nagyon sokan Svájcban is ilyenekben szállnak meg, és ebben töltik az egy hetet, két hetet, amíg elmennek ide nyáron is kirándulni, hegyet mászni. Ugye ez a folyóvölgy egyébként egy csomó olyan útvonalat kínál, ami csak a folyóvölgybe is lehet barangolni, illetve hát amiket nem beszéltünk, ugye, mert már inkább a térről beszélünk, hogy nyáron itt azért vannak olyan programok, hogy lehet siklóernyőzni, egyébként az télen is lehet. Télen ugye lehet, amiről már beszéltünk, ez a sítalpas gyaloglás, lehet különböző fokú túrákat csinálni, félnapos, egynapos, többnapos fönnalvással, menedékházba alvással, fönn a Gornagráton 3000 fölött lehet aludni, ott van egy pici szálloda, ez egy három csillagos, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindent szerveznek. Amióta ott vagyok, követem a Cermatiaknak az Instagram oldalát, és elképesztő, hogy milyen program kavalkád van. Tehát minden héten van valami program, biciklis találkozó, motoros találkozó, bicikli verseny. Tehát, hogy mindig van valami a városkában.
Én egyébként jó végszó lesz ez, mert pont arra akartam kiukadni, hogyha mondjuk valaki síelni akar, de a párja családja azt mondja, hogy na hát Svájcban nem megyünk, mert ott csak síelni lehet, akkor most bebizonyítottuk, hogy Svájcban nem csak síelni lehet, és nem csak télen, hanem nyáron is érdemes menni.
Hát így van, és akkor ez csak egy régió volt Svájcban.
Igen.
Tehát még a nagy tavak, meg a többi gyönyörű szép hely, arról még nem is beszéltünk.
Igen, hát majd legközelebb.